Apostolszent Miklósnak egyik gyülekezetének egyik tagja, azért is mutatkoztam már úgy be most, mert a héten én is imaheti szolgálaton voltam, és a bemutatkozáskor mondtam, hogy nálunk bibliaórák is vannak, stb. Éppen ma is bibliaóránk van, és ugye a lelkész megszólalt, és akkor hogy itt vagy? Hát úgy, hogy megtartják a gyülekezeti tagok. Tehát így volt, és ennek hálát adok Istennek, hogy van ilyen is. A Máté evangélium a 27. fejezetéből olvasom Istennek igéjét. Tehát a Máté evangélium a 27. fejezetéből. A 22. vers első felét és a 39. verstől fogom olvasni a 43-ig. Tehát Máté 27. 22-es vers, ennek az első fele, illetve a 39-es verstől a 43-ig. Mondané ki Pilátus, mit cselekedjem hát Jézussal, akit Krisztusnak mondanak. A 39. verstől. Az arra menő pedig szidalmazzák őt, fejüket hajtogatván, és ezt mondták, te, ki lerontod a templomot, és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel együtt ezt mondják, másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Egy kérdéssel kezdődik a mai igénk. Én úgy érzem, ez egy olyan kérdés, mostanában többször gondolkodtam ezen, hogy foglalkoztat ez, hogy egy olyan kérdés, amit nem tud kikerülni az ember. A világ teremtésétől a világ végezetéig ez a kérdés ott fog csengeni és zengeni ebben a világban, és ott cseng az életünkben is. Egy olyan kérdés, amit már a próféták feltettek, és most a most felolvasott igében egy pogány római, aki elméletileg semmi köze az egészhez, végül ő teszi fel ezt, és fogalmazza meg, hogy mit cselekedjen Jézussal, akit Krisztusnak mondan. És ez a kérdés, azt mondtam, hogy kikerülhetetlen, mert akarva, akaratlanul az ember szembe találja magát ezzel, és néhány típust vettem a Szentírásból, néhány embert, néhány arcot, akik valami módon viszonyulnak, és valamilyen módon válaszolnak erre a kérdésre. Ha megvizsgáljuk Jézus születésétől, kereszthalála, illetve a mennybe meneteléig, nagyon sokféleképpen válaszoltak erre a kérdésre. Ott van mindjárt a legelején a Heródes udvara, ugye Jézus megszületik, megjelenik a csillaga, néhány pogány ember, ami régi proféciájára, régi gondolatokra, mondásra építve, látja ezt a csillagot, és arra sarkalja őket, hogy elinduljanak, és megkeressék a megszületett megtartót. És érdekes, hogy erről többször hallottam én magam is prédikációt, hogy hónapokig tarthatott az utazásuk, ugye nyilván sokba került, veszélyekkel teljes út, és mégis vállalták. Noha egy jászolhoz, egy bölcsőhöz érkeznek. Tehát nagy beteljesedés emberi szempontból nem történik. Nem történik nagy csoda. Olyan hétköznapi események vannak az életükben, de ezek az emberek elindulnak és megérkeznek Jézus bölcsőjéhez. És miközben a vándorlásuk tart, Isten kegyelméből úgymond eltévednek, mert Istennek gondja van arra, hogy az akkori kor központjába is eljusson a hír, megszületett a megtartó. És bemennek a Heródes udvarába, és azt olvassuk a Szentírásba, hogy a Heródes udvarában volt ismeret, volt tudás, tehát sokkal nagyobb ismeretük volt ezeknél az embereknél is, volt tudásuk, még azt is tudták, hol fog megszületni a messiás, és évszázadokról beszélünk, hiszen korábban, évszázadokkal korábban a próféták ezt megjövendölték, Izrael fiainak pedig ez volt a hitüknek a sarkalatos pontja. Erre építették a hitüket. Számomra furcsa és elgondolkodható az, hogy meghallják, Istennek gondja van arra, hogy meghallják, hogy megszületett a megtartó. Ők tudják is, hogy hol. És a Szentírásban nem olvassuk, hogy egyetlen egy a főpapok közül, írástudók közül egyetlen egy is elment volna. Ugye, mit cselekedjem Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Persze aztán itt beszélhetünk okokról, hogy vajon mi az, mi volt a motivációjuk, miért nem mentek el. És beszélhetünk arról, hogy Heródes a hatalmát féltő ember volt, aki a saját család tagjait is kivégeztette, féltvén a trónját. És akkor erre megérkezik egy pár ember, és azt mondja, megszületett a nagy Izraelnek a nagy királya, mi meg jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Hát ez nem tehát politikailag nem volt valami fényes lépés, ugye ezt rögtön érzékelhették ők is, és taglalhatjuk, hogy miért, egy csomó okot találunk. Ugye hát az életük oda kötötte, az udvarnak voltak a papjai, ha elmentek volna, akkor sok mindent veszítettek volna. Igaz? Ezt úgy valahogy érezzük ebben a történetben, de nem is ez a kérdés, hanem a gond az, hogy van ismeret, van tudás, de nincs cselekedet. Gyakorlatban nincs víve, és itt kezdődnek a gondok. Itt még nem ellenségei, úgymond Jézusnak, hanem ellenállnak egy hírnek. Isten egy hírének. És ettől kezdve indul el a lejtőn az ember, és én úgy gondolom, hogy ez napjainkban is ugyanígy van. Hogyha az Isten hívását, úgymond lepattintjuk és ellökjük magunktól. Egy idő után nagy gond van, mert azt látjuk, hogy a főpapság itt hát úgy nem veszi a lapot. Aztán később ellenzékiek lesznek, ugye Jézusnak a tanításakor, amikor Jézus évekig jár, a Galilea vidékét tanít, ellenzékiek. Aztán ellenségek, és végül pedig azt olvassuk a Szentírásban, hogy gyakorlatba is ültetik, amikor kimondja a Sanhedrin, a zsidó főtanács, hogy meg kell ölni. Meg kell ölni Jézus. És én úgy gondolom, hogy a legelején történik a nagy baj, amikor cselekedni kellett volna, és maradtak az ismeretnek a szintjén, ú, de jó volt ez, jaj, de jó volt ez az igehirdetés vagy prédikáció, de gyakorlatilag ez nem változtatott az életmódján, az életvitelén, és aztán egy idő után az a gond, hogy megszokjuk, és az igehirdetést is úgymond beoltódunk vele, és aztán nincs cselekedet, nincs gyakorlati következménye, pedig azért van az ige, hogy gyakorlati következménye legyen. Tehát azt látjuk, hogy nem kerülheti el Heródes sem, az udvarában levő írástudók sem ezt a kérdést, hogy mit cselekedjen Jézussal. Aztán egy másik arcot is választottam a Szentírásból, a cirénei Simon arcát. Annak a józan paraszti ésszel rendelkező embernek az arcát, aki azt mondja, hogy nem keveredik ezekben a kérdésekben. Abban az időben ez nagy port kavart Jézusnak a tanítása, pere, ítélete. Ő nem keveredik bele. Tehát kívül maradok ebből az egészből. Csinálják. Se politikailag, se egyházpolitikailag ebben nem fogok belekeveredni. Azt olvassuk róla, hogy egész nap a mezőn volt. Nem. Józan paraszti észre. Egész nap a mezőn volt. Nem akart vele keveredni, de a következő mondatban már azt olvassuk, hogy a közepén van ennek a történetnek, mert nem kerülhető el ez a kérdés. Mi sem fogjuk elkerülni, nem tudjuk elkerülni. Lehet, hogy nem érdekel, nem akarok belekeveredni, lehet, hogy semmi közöm hozzá, mint később látjuk Pilátusnak is, milyen köze volt római emberként. De jogilag ugye ő volt ott a helytartó, és nem tehette azt meg, hogy ne szóljon hozzá ehhez a kérdéshez. Az Ószövetségben Isten már megígérte, hogy egy követ helyezek el Sionon, és ehhez a kőhöz valamilyen képpen viszonyulni kell. Vagy ráépíted az életedet, vagy rajta zúzatol szét. Ezek az opciók. És Cirénei Simon, mondom, nem akart részt venni ebben, és mégis a közep, ő viszi Jézusnak a keresztjét, ismerjük a történetet. Oda teszik, hogy vigye a keresztet. Nem akart, és mégis belekeveredett. Aztán ott van Pilátusnak az arca, aki római emberként a zsidók vallási ügyeiben nem biztos vagyok, és mondja is, hogy nem akar belekeveredni. Mi közön nekem ehhez? És miközben nem akar belekeveredni, és mi köze hozzá, azt olvassuk a Szentírásban, hogy ő fogalmazza meg azt, ami évszázadok óta a történelemben benne van, hogy azért adta az Urat, Jézus Krisztust, az Isten, hogy valamiképpen hozzá viszonyuljunk. Mi közön hozzá? Maradok a szó és a gondolatoknak a semleges zónájában. Csak azért, hogy nehogy valamit át kéne vigyek a cselekedeteknek a részére. És bárhogy mossa a kezét, nem maradhat a szó és a gondolatoknak a zónáján, a részén. Muszáj valahogy viszonyulni, mert Pilátus sem kerülheti ki. A pogány helytartó sem kerülheti ki. És ha ezek az emberek, akiket említettem, nem kerülhették ki, tudnunk kell, hogy nekünk sem lehet elkerülni. Valamilyen módon viszonyulnunk kell. Valamilyen módon meg kell válaszoljuk ezt a kérdést. A kérdés az, hogy hogyan viszonyulok én? Itt most gyülekezetként vagyunk, de szoktam mondani, hogy Isten soha nem gyülekezeteket keres, hanem a gyülekezeteket tehát a gyülekezetet létrehozó egyént keresi meg, és az egyéneket szólítja meg, és gyakorlatilag egy személyes válasz vár, nem közös imádság, és nem a közös válasz és az igen, hanem az egyéni választ várja az Isten, mert egyénileg kell nekünk is viszonyulnunk ehhez a kérdéshez, hogy mit cselekedjem Jézussal, akit Krisztusnak mondanak. És érdekes, hogy Pilátus úgy érzi, hogy hatalma van, Jézusnak mondja is, hogy nekem nem válaszolsz, nem tudod, hogy hatalmam van elveszíteni téged, és életben tartani, és látjuk, hogy abszolút nincs rá hatalma. Hiszen a helytartó a tömeget, mondhatni a csőcseléket kérdezi, hogy most mit cselekedjen vele. És mossa a kezét, minthogyha moshatná. Mert tudjuk, hogy személyesen már megadta a választ, ezen visszaút nincs. Tudjátok, miért szomorú ez a történet? Mert Pilátus gondolatilag igaznak tartotta Jézust. Ezért mondtam azt, hogy a korábban, amikor a Heródes udvarában hallják a farizeusok, az írástudók, hogy megszületett a Mesiás, akit évszázadok óta várunk, és az lett volna feladatuk, hogy ez egy csodálatos hír, beteljesedik az az évszázados várakozás. Hatalmuk, lehetőségük lett volna kihirdetni, tovább mondani, és semmi nem történik. És Pilátusnál azt látjuk, hogy igaznak tartja, de keresztre juttatja. Gondolati szinten, beszédben meg is vallja, hogy én semmi bűnt nem láttam benne. Tehát megvallja, gondolati szinten elfogadja a Jézus mondatát, hogy tehát ő egy igaz ember, semmi gonoszt, vagy halálra méltót nem láttam benne. De mégis megöleti. És ezért veszélyes, hogyha hagyjuk, hogy először maradjak a semleges szó, vagy a gondolati zónába, ugye, azon a vidéken, és nem követi a cselekedet, nincs következménye az igének, akkor egy idő után ez megfogan, és meghozza maga gyümölcsét. Lehet, hogy évek és évtizedek kellenek, de meghozza a gyümölcsét. Mert amit vet az ember, az aratja is. Ez már a mezőgazdaságnak a törvénye. És nagyon durva, nem is így tűnik, nekem legalábbis nem így tűnt, mikor először a hozzászólnak, vagy hát egyszerűen nem mentek el. nem vállaltak közösséget, nem mondtak ki hangosan semmit. Ők az igét hirdették, mert megszületik a megtartó, Betlehembe fog megszületni, tudták. De azt látjuk, hogy igen fontos a cselekedet. Tehát az ige nem önmagáért szól, hanem azért, hogy belehújjon a szívünkbe. Aztán ott elsorvad, kiszárad, elfojtjuk, vagy pedig gyümölcsöt terem, az más kérdés. De azt látjuk, hogy ezt a kérdést mi sem tudjuk elkerülni, hogy mit cselekedjem Krisztussal, Jézussal, akit Krisztusnak neveznek. És tudjátok, ezt a kérdést másféleképpen is fel lehet tenni, ahogyan feltette Cornélius, vagy ahogyan a börtönőr feltette ezt a kérdést. Ugye, de hát akkor mit cselekedjem? Ahogy feltette Pál apostol. És a tegnap hallottuk az ige hirdetésben, micsoda apám van, ugye a hangsúly sok mindent elárul. Aztán mikor rajta kapatik és baj van, micsoda apám van, akik a tegnap voltak, tudják. Tehát sokféleképpen fel lehet tenni a kérdést, és sokféleképpen viszonyulhatok a kérdéshez. De látjuk az előbb említett Cornéliuszt, vagy Pál apostolt is, hogy hogyan is viszonyult ehhez, mert sokféleképpen fel lehet ezeket a kérdéseket tenni. Én nem tudom, hogy ki hogyan van itt. Tegnap beszéltük, hogy ki jött először, ki ötödször, ki tízedszer. Van olyan, aki a kezdetektől itt van, és ez egy csodálatos. Én nem tudom, hogy mi a motivációd, miért vagy itt. Lehet azért, mert itt van Bódis Miklós, és hangzik egy ilyen mélyen szántó evangelizáció, és nagyon jó, és én is nagyon szeretem. Lehet, hogy vártuk Viski Istvánt, annak az előadásait, nagyon mélyen szántó gondolatait nagyon szeretem. Itt van István, Lőrinc István, akinek az előadását hallgathatjuk. Az elmúlt héten nálunk evangelizáció volt, és estéről estére hallhattuk. Nem tudom, hogy miért. Vagy egyszerűen az, hogy mégiscsak egy villában vagyunk, finom ételek, kikapcsolódhatunk, ez is benne lehet. A motivációt nem tudom, mi van a szívekben. De úgy gondolom, hogy nekünk is ehhez a kérdéshez viszonyulnunk kell, és tudnod kell, hogy ezt a kérdést nem lehet elkerülni. Bármi a motiváció, de ezt a kérdést nem fogod és nem tudod elkerülni, hogy mit cselekedjem Jézussal, akit Krisztusnak mondanak. Nem tudta elkerülni Pilátus, nem tudták az írástudók, és nem fogjuk tudni mi sem. És lehet, hogy néhány szó sikerült, nem zárom ki, lehet, hogy az Úr szólt, és valahogy kiügyeskedtem a választ, nem kellett nyílt kenyértörésre kerüljön a dolog. Megmaradtam a szó, vagy a gondolatnak a semleges zónájába, de az a baj, hogy ez a semleges sem semleges. Jézus azt mondja, hogy vagy hideg, vagy meleg, vagy hév, úgy fordítja Károli, ami forrót jelent, vagy a langyos kiköti a szájából. Nem lehet elkerülni ezt a kérdést, és én sem, te sem fogod tudni elkerülni ezt a kérdést. Pál apostol fogalmazza meg ezt a gondolatot, akire egy tisztes élet, tisztes polgári élet várt volna, magas tanulmányokkal, és mégis azt mondja, hogy mindazt szemétnek kárnak és szemétnek ítélem Krisztusért, az evangéliumért, annak az üzenetéért, mindent, ami a múltamban volt, a tanulmányaimat, a származásomat, minden kárnak, szemétnek ítélek ezért, és így van, hogy tudom, kinek hittem, és az én drága kincsemet kinek a kezébe tettem le. Tehát megérte, visszatekintve, megérte a megkövezést, megérte a börtönt, az üldöztetést, a megvetést, mindent megért. Mit cselekedjem Krisztussal, akit Jézussal, akit Krisztusnak neveznek, és ő azt mondja, hogy mindent megért. És az élete alkonyán fogalmazza ezt meg. Nem az első szeretetének a tüzében, hanem évek és évtizedek múltán, elmondva, hogy minden üldöztetést, minden nyomorúságot, mindent megért, és el tudjuk fogadni ezt, mert ő magáról mondja, hogy én gyűlölségtől lihegtem, tehát hogy a múltja ebből indul ki, és végül megérkezik oda, hogy a rómaiakért, ugye az elnyomó hatalom képviselőjét imádkozik és esedezik érettük. Ő sem tudta elkerülni ezt a kérdést, és végül megérkezünk a főpapoknak a kérdéséhez, mondom, abból indult ki, hogy egyszerűen nem vállaltak közösséget ezzel az egész kérdéssel. Úgy tűnt, hogy kifizetődőbb nem vállalni a Jézushoz való menetelüket. Ugye kifizetődőbb volt a Heródes udvarába maradni, csak egy gond van. Jézus mondja is a farizeus és az írás tudó típusú embernek, hogy a ti vakságotok megmarad. Vakok maradtok. És valóban vakok maradnak, mert felolvastam, hogy mit mondanak, mi a véleményük a kereszt alatt. Nem tudnak leállni. Keresztre juttatják, de ott sem tudnak leállni. Kész, nincs visszaút. És ez egy döbbenetes. Mondhatni azt is, hogy illatos beszédet mondanak, mert azt mondja a Szentírás, hogy halál illata halálra, vagy élet illata az életre. És itt értettem meg, hogy mit is jelent ez, hogy ugyanaz a gondolat, halál és élet. És nézzük meg, mit mondanak. Azt mondják a kereszt alatt, hogy másokat megtartott. És mondom, ellenségei Jézusnak, de evangelizáció, amit itt mondanak. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szállja le most a keresztről, és majd hiszünk neki. És milyen csodálatos az ige hirdetésük. Elmondják, másokat megtartott. Ők, akik ellenségei Jézusnak, ezt elmondják, hogy másokat megtartott. Magát nem tudta megtartani. Miért? Azért, mert tudjuk, hogy nem a szegek, hanem a szeretete tartotta ott a kereszten. És érettünk maradt ott végig a kereszten. Mert miközben ő ott szenvedett, látta a sok millió embernek a nevét, akiért történik ez az áldozat, és magát ezért nem tudta megtartani, hogy másokat, hogy engem, hogy téged megtarthasson. Élet illata, amit mondanak, de számukra a halál illatát jelentette. Bízott az Istenben, mondják az ellenségei, és nem veszik észre, hogy milyen mély igazságot mondanak. Bízott az Istenben. Mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. És a sokaság is ott megy el, és gúnyolja, csúfolódnak, te ki lerontod a templomot, és harmadnapra fölépített, szabadíts meg magadat. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és az egyik bűnös is ott a kereszten a külső emberének, úgymond, a tegnap hallottuk, a belső ember és a külső ember, a külső embernek engedve mondja, hogy szállj le a keresztről, és szabadíts meg magad, és minket is. A másik már nem kimondottan ezt kérte, hanem azt mondta, Uram, bocsáss meg nékem. Emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodba. Mert méltán vagyok itt. Tudom, hogy méltóképpen vagyok itt. A cselekedeteim jutalmául vagyok itt. És a Heródes udvarától egészen a keresztig senki nem tudta elkerülni ezt a kérdést, és mi sem fogjuk tudni elkerülni. Akkor sem, hogyha talán néhány szó sikerült. De nekünk is válaszolnunk kell, és ezek az alkalmak azért szépek, azért jók és csodálatosak, mert itt megadhatjuk a választ, hogy mit cselekedjem Jézussal, akit Krisztusnak mondanak. És hadd tudjuk személyesen, egyénenként megadni a választ, hogy ez a Jézus, aki Krisztus, aki érettem adatot, a felkent szabadító, az én felkent szabadítom is. És hogyha el tudom fogadni, akkor a mezőgazdaság törvényét megint csak megemlítem. Amit vetsz, azt fogsz aratni is. És adja az Úristen, hogy valóban nyitott szívvel tudjuk befogadni az élet fejedelmét. Amen.